40-50%-a képeknek tőlem származik. Én nekem olyan nagy élmény volt bejönni, és ezeket újra látni, szépen bekeretezve. Ezek olyan munkák voltak, amik egy mappában le voltak téve a szekrény mellé. Ha Zoli csinál, a bátyám egy kiállítást az édesapámról, annak megvan a hangulata, ha én csinálok, annak megvan a belső érzelme, ha Madara Sándor csinál kiállítást, annak megvan a másik érzelme. Én is nagyon sok kiállítást csináltam, Zoli is nagyon sokat csinált, úgyhogy itt volt az ideje, hogy eljöjjön egy külső gyűjtő, aki kiállítja azokat a munkákat, amiket ő a legjobbnak tart. Elmesek egy történetet, lehet, hogy nem pont ide illik, de mégis elmesélem. Madara Sándor fia fogorvos. Úgy készült el az én fogam, hogy egy olyan fogorvosi székben ültem, hogy az én édesapám kedvenc lino metszetét láttam minden nap a fogorvosi székben. Nem fájt a fogam, nem fájt a műtét, semmi nem fájt, mert ott volt édesapám velem szemben. Kerestem itt ezt a képet, de ezt itt nem találtam, de így is nagyon jó volt ez a összeállítás. Nagyon tetszett az, hogy elhozta a szociálvilágot ide, ami nem arról szól, hogy ez egy jó festmény, vagy egy szép festmény, hanem emögött van egy csomó diák, aki elment Galacra, vagy Jasra, vagy valahova, művésztáborokba vitte a gyerekeket, és a gyerekeket ott tanította perspektívára, rajzra, egyáltalán, hogy hogy kell ilyen formákat, csöveket, oszlopokat, építkezéseket összehozni. Nagyon örültem neki, hogy ezt megláttam, ezt a két képet.
Én persze művészettörténészként egy kicsit ilyen, lehet, hogy túl okoskodóan nézem a dolgokat. Az van, hogy ez az ipari kompozíció, ami most itt egyet látunk, meg egy linómetszetet, az alkalmat adott arra, hogy abstrakció legyen, hogy arról szóljon egy kép, hogy formák, hogy ne ezt a szovjet, azaz orosz típusú szociált csinálja, hanem itt lehetett felszabadulni egy kicsit a kortárs művészet fele. Hogyha megnézzük jobban a képet, akkor színek, formák, textúrák, nem tudom, amit később aztán használta a képeibe, de a 50-es, 60-as években ezt csak ilyen módon lehetett eladni. Ezért is vitte el a diákokat, mert ez egy olyan dolog volt, ahol a mesterségnek az igazi alapjait lehetett megtanítani, azt, amit a Bauhaus tanít, azt, ami a művészet lényege, a szintant, a formákat, a nem tudom mit. Ez tiszta ideológia volt, ott is születtek jobb képek. Ezen a kiállításon ez az egyetlen ilyen, azaz, hogy van egy metszet, ami építkezésről szól, az egy kicsit személyesebb, mert az vásárhelyről szól. Én segítettem rendezni a kiállítást. Az anyagot nem én válogattam, az készen itt volt. Esetleg néhány munkát azt mondtam, hogy ez most nem fér bele ebbe a rendezésbe, de igazán alapvetően a válogatást az Madaras Sándor doktor úr barátom csinálta. Hogy milyen? Az nagyon jó, hogy egyszerre van jelen több időszakból, mert van az, aki a klasszikus képeket szereti, és van, aki azt keresi, hogy mennyire progresszív valami. Ez édesapámban ez együtt volt meg. Tanárként is engem 2 évig tanított, tehát én úgy is ismertem, mint tanítvány. Tehát ez a kettő egyszerre volt meg benne. Ugyanúgy, mint a most éppen nagyon egymással szemben álló felfogások, a nemzeti, a világpolgár, meg minden, ez erősen volt meg benne, főleg abban a világban. Most itt elmesélte az egyik kollégája, hogy annak idején ő volt diák Kisevente, akkor olyan folyóiratokat mutatott, amit csak akkor láttak először olyan művészetet, ami kortárs európai művészet volt. Nagyon fontosnak tartotta azt, hogy együtt lélegezzünk a európai kultúrával, de közben végig nagyon fontos volt neki, hogy ide valósi, vásárhelyi. Tehát őt, amikor diplomázott, akkor Miklósi a mestere, Miklósi Gábor, ott akarta tartani tanársegédnek. És ő hazajött, mert volt itt egy művészeti középiskola, ami elindult, abból az iskolából, amiben ő tanult, a Bordi féle festőiskolába, abból vált egy művészeti iskola Vásárhelyen, és azt mondta, hogy neki ott a helye, ott kell tanítani. Ezen a kiállításon sok minden, mivel itt vannak a korai képei, ezek a marospartok, ezek a marosmenti történetek, ezek ezt tükrözik.
Érzelmileg hogyan tudjátok ti nézni? Te inkább szakember vagy, de el lehet vonatkoztatni, vagy csupán érzelmileg tudod például te Géza nézni ezeket a képeket?
Igenis, én érzelmileg nézem a képeket. de én vagyok az, aki nem szeretem, amikor megmagyarázzák, hogy mit ábrázol, hogy hogy festette, mint festette, de mindig büszkén mondom el, hogy fecskendővel festett, vagy milyen eszközökkel készítette ezeket a dolgokat. Tehát nem szakmailag, de az ő szakmai tudását szoktam fitoktatni, hogy így mondjam. Pontosan azt mondtam ez a szociálra, hogy nekem az a véleményem, hogy ezzel megtanította a gyerekeket rajzolni.
Érdekes tudni, hogy édesapám otthon nem tartott saját festményeit. Csak a hálószobában volt olyan kép, ami édesanyámnak tetszett, és ragaszkodott hozzá. Nálunk abban a világban egy kicsit furcsán hangzik, de volt egy szalon élet. Sok költő, író, más művészek, volt tanítványok, megfordult. Tehát, hogy nálunk egy elég intenzív szellemi élet folyt, egy társasági élet. Három szobás lakásban laktunk az utolsó években, a nagyobbik szobában, a nappaliban egyetlen nagypál kép se volt. Tehát ő igazán elválasztotta ezt a két szférát, hogy nem akarta, hogy az ő képeiről szóljon a társaság. Az neki egy másik világ volt, a családi élet, az intimebb volt, ott kanasztáztunk, ott kirándultunk, ott csomó mindent csináltunk. Volt egy olyan sáv, ahol találkozott a dolog, hogy a reklámgrafika, ezt tanította is ő a iskolába, az teljesen ott élt köztünk. Megérkezett, vagy láttunk egy plakátot, megjött egy folyóirat. Benne egy reklám, akkor ő kielemezte, hogy az milyen. Vagy jártak színes folyóiratok, olyan is, amit nehéz volt megrendelni, meg minden. Kijavította betűket, mert úgy tudott betűt érni, mint senki, antikvát, ecsettel, bármit. Kijavította a betűket, szövegeket, játszott azzal, ami a címlapon volt. Volt egy olyan reklám, amire én nagyon jól emlékszem, mert meg is maradt, egy ilyen átfestése, hogy a Mona Lisa egy itallal reklámozva. Mona Lisát átfestette ilyen becsipetnek, félszemmel néz a világra. Ezek napi játékai voltak. Tehát a művészetéről úgy komolyan otthon nem volt szó. Még egy érdekes dolog, hogy édesanyám azt a legelső időszakát szerette a legjobban. Tehát ő mindig mondta, hogy ő igazán azt szerette a legjobban. Mikor a Kakasgyerdőbe kiment, és ott festett, ahhoz ragaszkodott érzelmileg. Mi másképp viszonyultunk. Én nagyon felnéztem apámra. Tehát nekem a legfőbb bajom az volt, hogy dolgozom fel azt, hogy ő művész, és hogy mitől jó művész.
Madaras Sanyi említette azt, hogy mindig ceruza volt a kezébe. Én ezt szintén szoktam mondani embereknek, hogy az apámat sose láttam ceruza nélkül. Amikor kanasztáztunk, amit Zoli mesélt, akkor rajzolt. Akkor átrajzolt, rajzolt. Gyufában játszottunk például lórumot, és a gyufás dobozt rajzolta, díszítette át. Én sose felejtem el, hogy a bulikban átfestette a boros címkéket. Az Odobes című bort átfestette Ode Bestiára, vagy az egri lehánykát csinált az egri leánykából. Tehát ilyen jellegű játékokra, ideálom, mert ezek úgy megmaradtak bennem valahol, gondolom Zolinál valahol vannak is ebből maradékok valami, lehet, hogy ebből is külön lehetne valami érdekes dolgot csinálni. Hát mentünk gombászni. Hát mi kerestük a vargányát édesanyámmal, ő megállt valahol, és valamire, valami kicsi, valamire rajzolt valamit. És mindig lemaradt, várni kellett, hogy jöjjön. Engem minden egyes utolsó ceruzavonása érzelmileg meghat.
Ez az érdekes, hogy én jártam művészetibe, de Gézán tartott a tehetségesnek. Gézának a rajzai, a gyerekkori rajzai ki voltak tűzve a műteremben.
A családi otthonnak a falán nem voltak nagy pálképek, ellenben nálatok otthon?
Persze, hogy vannak, persze, világos.
Persze, hogy vannak.
Miért váltál meg ezektől?
Vannak pillanatok, amikor bánom, hogy én nem megváltam tőlük, de ugyanakkor volt egy olyan helyzet, amikor őszintén megmondom, megszorultam. Másrészt meg úgy érzem, hogy ha én odaadok Madaras Sanyinak egy képet, akkor úgy éreztem, hogy a legjobb helyen van. Én művészetnek szerintem élnie kell, nem mappákban, és nem zárt kis lakásokban. Sándornál azért van élet.
A művészettörténészi tapasztalat azt mondja, hogy a nagy magángyűjteményekből születtek a nagy nemzeti gyűjtemények. Tehát valahol a végén oda fognak kerülni. Én, mint a művész fia, de azért művészettörténész is, ha látom azt, hogy nemzedékeken keresztül értékelik a művészetet, nem dugja el, tudja, hogy az a lényege, hogy lássa minél több ember. Tehát ha jó gyűjtőnél van, akkor remélhető, hogy egy időn túl valamilyen közgyűjteménybe kiköt. Felértékelődik egy magángyűjteménybe a mű. Van a művészközeg, azok általában az anyagi részével és a értékkel úgy, mint érték, mint anyagi érték nem törődnek, hanem egymás egy ilyen verseny, van egy nemes verseny, az nagyon jó. Utána bekerül a családba. A család az egy kegyeleti értéket lát benne, még akkor is, hogyha tudja, hogy mi az, de mégis teher is. Na, az az igazság, hogy egy teher is, mert nincs az embernek akkora lakása. A legnagyobb kockázat az, amikor kiviszik külföldre. Kiviszik külföldre olyan, aki nem gyűjtő, hanem ő még tudta itt, hogy milyen érték, elviszi magával, és az unoka már azt se tudja, hogy akkor felújítja a lakást, akkor hát ezek a valamik a nagyapám érzelmi dolgai, és akkor keresi, hogy ki értékeli, és ki tudja Berlinbe, ki tudja Párizsba, hogy ki volt nagypám. Akár mekkora a művész, nagyon nehéz konvertálni a dolgokat. Látjuk ezt a legnagyobbnak tudott festőnkről, Csontváriról, vagy Cukulészkuról, ha román részről mondom. Egyszerűen itt van értéke.